Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kedves barátaim, tegnap elkezdtük a tízes lap végén a misnát, ami arról szólt, hogy mi van akkor, hogyha el akarunk térni a bdikasz hamec, a hamec keresés normál időpontjától, és végül is arra jutottunk, hogy mind Rabbi Yehuda, mind a bölcsek azt mondják, hogy eredendően persze jobb 14-e előestjén keresni a hamecot, de hogyha ez nem sikerült, akkor ezt még lehet pótolni 14-e reggelén, ha ez sem sikerült, akkor ezt lehet pótolni 14-e délelőtt, közvetlenül az elégetése előtt. Mindehhez viszont hozzáteszi a bölcsek, hogy ez nem végző, nincs vége ennek az egésznek az ünnep bejövetelével, vagy pontosabban a hamec tilalmának a bejövetelével. A hamec tilalma bejövetele után is még mindig lehet keresni a hamecot. Kell keresni a hamecot. Tehát, hogy nekem 16-án eszembe jut, hogy 14-én én nem kerestem hamecot, akkor ezt még mindig meg kell tennem. De Yehuda azt mondja, hogy nem, ezt nem kell megcsinálni, nem kell keresni a hamecot. Miért? De Yehuda azon az állásponton van, hogy az a baj, hogyha én elkezdem keresni a hamecot azután, hogy a hamec tilalma beállt, ugyan én ezt teljesen tiszta szándékból teszem, pontosan azért teszem, hogy nehogy véletlenül találjak hamecot, és megfeledkezek magamról, és beleharapjak a kiflibe. De a probléma az az, hogyha én ezt a amúgy nagyon jámbor hameckeresést, ezt Pészak alatt csinálom, akkor pont a keresés közben megfeledkezhetek magamról, és eltek a hamecból. Mert mit mondott Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda azt mondta, hogy valamilyen tiltott dologgal foglalatoskodok, akkor könnyen előfordulhat, hogy megfeledkezek magamról, és bűnbe esek. Ha én hamecot keresek, akkor ha találok hamecot, lehet, hogy megfeledkezek magamról, és fogok enni a hamecból. Mi igaz, Rabbi Yehuda? Dilma Aszile Michel Minei, azt mondja a Talmud, tényleg, akkor Rabbi Yehuda azért tiltja a hamec evését, vagy nem az evését, a hamec keresését az ünnep beállta, vagy pontosabban a hamec tilalom beállta után, mert attól tart, hogy nehogy véletlenül együnk a hamecból. Van egy misna, ami egy másik étkezési tilalom kapcsán azt mondja, hogy Rabbi Yehudának ilyen aggályai nem voltak. Mi ez a másik étkezési tilalom? Ez a hados, az új termés. Már többször volt róla szó. Ugye, amikor tavasszal learatják az új termést, abból enni csak azután lehet, hogy a szentélyben az Ómer áldozatot meghozták. Ugye innen jön a Sfirasza Ómer. Sfirata Ómer, Pészach és Sávuot között. Az Ómer számlálást az Ómer meghozatalához van kötve. Pészach másnapján kimentek a mezőre, a búzaföldre pontosabban, és kévéket kötöttek, ez az Ómer, a kéve az maga az Ómer, és meghozták a kévéből az áldozatot. Most. Miután ez az áldozat meghozatott, a kéve áldozat, lehetett tenni a gabonából. Kérdés az az, hogy hát már mindenki nagyon várta a gabonát, ugye ott nyilván az ókori Izraelben nagyon várták ezt a friss gabonát, friss lisztet, és így tovább. És már aznap, mielőtt kivitték volna, vagy mielőtt az engedmény megtörtént volna, tehát mielőtt az áldozatot meghozták volna, a piacokra már kipakolták az árut. Friss liszt, friss ilyen pirított gabona, mindenféle finomság. Most nyilvánvalóan ők ezzel már az áldozat előtt foglalkoztak, tehát learadták, megőrölték, megpirították, elvitték a malomba, és így tovább, valószínűleg még Pészak előtt már, hiszen az áldozathozattal az Pészak másnapjának az éjszakáján és reggelén volt. Nem volt elég idő, hogy már rögtön délelőtt kipakolják a piacra, kivigyék ezeket az árukat, ezeket elő kellett készíteni. Akkor mit látunk? Azt mondja a Misna, a Menachot traktátusban, Mise karava aimer, jöjcínű mojcín, suke és a lájmsém leim, kemach ve kali, és a lajber a cén hachamim, divre rabi mér, rabi hudraim, a cén hachamim a jöjcín. Azt mondja a Misna, hogy ahogy az Omert meghozták, már is a jeruzsálemi piacok teli voltak liszttel és pirított gabonával. Rabbi Meir szerint a bölcsek ezt nem díjazták, nem örültek ennek. Rabbi Yehuda szerint a bölcsek díjazták, nem volt ezzel semmi gondjuk. Akkor ezek szerint Rabbi Yehuda, aki azt mondja, hogy a bölcseknek semmi problémájuk nem volt azzal, hogy a jeruzsálemi piacokon már korábban előkészített liszt meg pirított gabona volt, ebből kiderül, hogy Rabbi Yehuda szerint nincs azzal gond, nem kell attól tartani, hogyha én egy tiltott dologgal foglalatoskodok, akkor esetleg bűnbe fogok esni. Mert ha kellene ettől tartani, akkor hogyan arathatnék, piríthatnék, malmozhatnék, őrölhetnék, és teljesen nehogy véletlenül bekapjam azt a kis pirított gabonát még idő előtt. Értető a probléma? Azt mondja erre, amár rába a sájni hadas, tökselői tártalai, elejde kitúf, húzach. Azt mondja erre rába, ne, ez más. Miért? Mert a hadas itt, az egy olyan tilalom, tehát az új termés, ami tiltott, és aztán jön valami, ami ezt a tilalmat feloldja. A hamecnél pont fordítva van. Mihez vagy hozzászokva? Ugye a hadasnál az új termés az ahhoz vagy hozzászokva, hogy nem eszed. Amíg jön egy engedmény, meghozták az ómér áldozatot, és onnantól már szabad enni. A hamecnál ez pont fordítva van. Hamecnál egész évben lehet enni, és most hirtelen nem lehet enni. Akkor hol van nagyobb a valószínűség, hogy a foglalatoskodás közben megfeledkezel magadról, annál a dolognál, amit általában szabad, és nem annál a dolognál, amit általában tilos. Amelia báje, tinnak besászk tifa, tchinna vár kirda, máika lemei már. Azt mondja, a báje, igazad van, de ez még mindig csak akkor igaz, amikor mondjuk learatja. De amikor pirítja, tényleg azt akarod mondani, hogy akkor emlékszik arra, hogy ez úgy benne van a fejében, hogy ezt addig, amíg nem hozzák meg az ómer áldozatot, nem lehet megenni? Hallói kásja, tchina, berechája, de jád, arkadál, gábé nafa. Azt mondja, Talmud, igen, és pontosan ezért a bája kérdése miatt az örlést és a szitálást és mindent, azt valamilyen változtatással csinálták annak idején. Azért, hogy pontosan azért, hogy ne feledkezzenek meg róla, hogy ugyan ők most előkészítik az Omer hozatalat utánra ezt a lisztet, meg ezt a gabonát, de ez valójában még nem megengedett. El a hadet nán, köjtszín, bészes lakim, seben makim, avellői göjtsin. Kimnak rábbi húda, máik elemei már. Talmud azt mondja, jó, de még mindig ott van az a probléma, hogy van egy misna, amelyik azt mondja, hogy azokat a gabonamezőket, amelyek itt úgy néző, hogy völgyben van, az nem tudom, nem értem pontosan, hogy miért, vagy valószínűleg nem völgy, hanem talán ez mélyen van. Mindenesetre nincs elég eső, és ezért ez egy öntözött föld, és ha megvárnák az ómernek a hozatalát, akkor gyakran kiszáradna a termés. És azért ezt lehet idő előtt learatni, és azt mondja a misna, hogy nem is kell változtatni az aratás módján. És azt mondtuk, hogy ez Rabbi Yehuda véleménye. Akkor mit látunk? Hogy Rabbi Yehuda azt mondja, hogy le lehet aratni idő előtt, amikor még tilos. És azt is mondja, hogy nem kell változtatni a learatás módján. Magyarul mit látunk, hogy nem aggó, megint csak azt látjuk, hogy Rabbi Yehuda nem tart attól, hogy az ember, ha valami tiltott dologgal foglalatoskodik, akkor az bűnbe vigye. Amara báje, hadas badil miné, hamiclai badil miné. A báje ezért egy új választ ad. A báje azt mondja, nem nagyon különbözik én már az előző választ is egy kicsit így mondtam, de minden esetre azt mondja, a báje, az új terméssel az van, hogy az ember nincs hozzászokva, hogy egyen belőle. És ezért elválasztja magától az új termést. A hametszel az ember ahhoz van hozzászokva, hogy egyen belőle. Kicsit rosszul magyaráztam, az előbb nem ez volt a válasz. Az előbb az volt a válasz, hogy az aratás aktusa maga az, ami feloldja a tilalmat, és ezért emlékezni fog rá, hogy tilos. Most ezt megváltoztatja, és azt mondja, hogy nem az aratáson múlik ez, hanem azon, hogy az új termés, az a kiinduló pont az, hogy ez tilos. Ezért hozzá vagy szokva, hogy ez tilos. A hametsznél a kiinduló pont az, hogy ez megengedett. És jön a Pészák, és értelem tilos lesz, ezért nem vagy hozzászokva, és könnyebben belecsúszhatsz, hogy eszel belőle. Amar Rav, de Rabbi Huda, de Rabbi Kásia, de Rabbanan, de Rabbanan Kásia. Azt mondja erre Rave, nekem van egy olyan kérdésem, ami kérdés lesz Rabbi Hudával szemben is, és a bölcsekkel szemben is. Még egyszer, hogy nehogy elveszítsük a fonalat, mert úgy érzem, hogy egy kicsit... Elsője van? Másodika. Ugye miről van szó? Hogy a hametz tilalma alatt keressük-e a hametzot? És erre mit mond Mit mond Rabbi Yehuda? Azt mondja, hogy nem. Mit mondanak a bölcsek? Azt mondják, hogy igen. Miért mondja azt Rabbi Yehuda, hogy nem? Feltetően azért, mert tartunk tőle, hogy a tiltott dolog foglalatossága bűnbe vihet. Oké. Mit mondanak a bölcsek? Nem tartunk ettől. Oké? Szóval, Rabbi Huda azt mondja, hogy tartunk attól, hogy bűnbe vihet. És ezért, hogyha keresed a hametszot, és találsz egy hametszot, lehet, hogy te azért pont azért kerested, hogy kitisztítsd a lakást, de megfeledkezel magadról, és eszel belőle. A bölcsek azt mondja, ettől nem tartunk. És erre mondtunk most egy pár példát, amivel próbáltuk megkérdőjelezni, hogy tényleg Rabbi Huda általánosságban ezt mondja-e. Ugye így jött be a hadas, az új termésnek a kérdése. Most Rave föl fog tenni egy kérdést, ami látszólag egy olyan döntés, egy olyan pászkenolás egy másik kérdésben, ami pont fordított véleményt tükröz. Tehát mind Rabbi Hudánál, mind a bölcseknél egy ellentmondás lesz. És ezt az ellentmondást kell majd feloldanunk. Bocsánat. Rava még visszautal az előzőre. Még egyszer. Nem új kérdést tesz fel, az a kérdés, amit eddig mondtunk, azt azt bővíti ki, mindjárt érthető lesz, hogy mire gondolunk. Miről van szó? Hogy van a új termés. És mit mondtunk, hogy a hogy lehet-e az új termést a új termés tilalomnak a feloldása előtt kezelni, aratni, nem tudom én, stb. Őrölni, és így tovább. És erre mit mondott Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda szerint lehet. Mit mondott Rabbi Meir, aki nem más, mint a bölcsek? Azt mondta, hogy nem lehet. Akkor mi eddig erről az ellentmondásról beszéltünk? Látszólagos ellentmondás. Mi a különbség a hamec között és az új termés között? Hogy Rabbi Yehuda azt mondja, hogy a hamecnál tartunk tőle, hogy bűnbe esel, hogyha a tiltott dologgal foglalkozol. Az új terméstől meg azt mondja, hogy nem tartunk ettől, és ezért a bölcsek szerint a rabbik, a jeruzsálemi rabbiknak nem volt gondja azzal, hogy, hogy az új terméssel foglalkozol még a tilalom feloldása előtt. Mi ezzel foglalkoztunk eddig? De fölteszi Rava a kérdés, miért nem foglalkozunk ezzel is? Ugye, mert itt is van egy ellentmondás. A bölcsek itt azt mondják, és ez a bölcsek, ez Rabbi Meir, ugyanaz, mint ami a másik helyen volt. Itt azt mondják, hogy nem kell ettől tartani, és itt pedig azt mondták, hogy ez egy probléma. Mi van ezzel az ellentmondással? Ugye erre az ellentmondásra két választ mondtunk. Rabbi Yehudának a saját ellentmondása. Az egyik válasz az volt, hogy a különbség az, hogy az új termés feloldásánál van egy, nem csak beáll, van egy időpont, amitől változik a státusz, hanem van egy cselekvés, az aratás maga. Ezt aztán elvetettük, és azt mondtuk, hogy a másik, ami miatt az új terméstől nem kell tartani, az az, hogy az új termésnek az alapstátusza az, hogy az tilos, aztán egy olyan pont, amikor megengeded, de a kiinduló pont az, hogy tilos. Ahhoz vagy hozzászokva, hogy az tilos, azért kevésbé fogsz belecsúszni a vétekbe. A hamecnál az alaphelyzet az, hogy az megengedett. És jön egy pont, amikor tilos lesz. És ezért könnyebben előfordulhat, hogy megfeledkezel magadról, és bűnbe esel. Oké, ez volt Rabbi Yehudának az ellentmondása. Mi a helyzet a bölcsek ellentmondásával? Azt mondja, a lehető legegyszerűbb választ mondja erre. Azt mondja, itt mit mondtak a bölcsek? Hogy az új termésnél kell tartani attól, hogy bűnbeesel, ha foglalkozol az új terméssel. Miért nem tartanak itt ettől? Ugyanúgy a hamecnál. Hogyha keresed a hamecot, lehet, hogy fogsz belőle enni. Miért nem? A lehető leglogikusabb és legegyszerűbb válasz. Nem, ennél sokkal egyszerű. Miért keresed? Azért keresed, hogy kidobjad. Itt nem arról van szó, hogy sütsz kenyeret, és nehogy közben beleharapjál. Arról van szó, hogy azért foglalkozol a hametszel, azért keresed a hametszot, mert szeretnéd megsemmisíteni. Nehogy már azt gondoljuk, hogy amikor keresed a hametszot azzal a céllal, hogy megsemmisítsed, közben elfeledkezel magadról, és beleharapsz a hametszba. A kenyérnél, ami az új termésből van, ott lehet, hogy megfeledkezel róla, hogy az új termés, és eszel belőle. Mert ott nem azért foglalkozol vele, mert meg akarod semmisíteni, el akarod égetni. A hametszám, amikor azért keresed, hogy elégessed, akkor az elég furcsa lenne, hogy is közben megfeledkezel magadról, és akkor gyorsan beleharapsz. Oké. De vásia már, Rabbi Yehuda, lőj kássak, kemmach ve kalitnán. Azt mondja, Rabásinak van egy másik válasza az első ellentmondásra, Rabbi Yehuda és két állítása közötti ellentmondásra. Miért mondja Rabbi Yehuda az új termés kapcsán, ez nem gond? Mert miről van szó az új termésnél? Lisztről és pirított gabonáról. Ki szokott lisztet enni? Arról van szó, hogy kirakták a piacra a lisztet. Azt előtte meg kellett őrölni, mit tudom én, és akkor ezért mondtuk, hát akkor foglalkozik a tiltott dologgal még a tilalom feloldozása előtt. De hát akkor mi a... Ki szokott... Igaz, hogy foglalkozik, de nem szoktak lisztet enni az emberek. akkor ez is egy jó válasz. Hadrávási beduszahi, a tinek mi kaleve élek, mi kare átkali, májkale mely már, azt mondja, hogy jó, de a vásák nincs teljesen igaza, mert lehet, hogy a pirított gabonát nem szokták enni, de van egy fázis a friss gabona és a pirított gabona között, amikor berakják a sütőbe, és elkezd puhulni, és akkor viszont szoktak belőle, előfordul, hogy esznek belőle. Úgyhogy akkor ez mégsem egy annyira jó válasz. Hítém málidé kitúf, kederába, elekőicrim, bészes lakim, sebe makim, a kumikadrába, hude, májkele, mely már, elevedrávásibe duszahi. Azt hiszem, hogy ha azt mondanád, jó, akkor viszont mégis ott van az a válasz, amit korábban mondtunk, hogy, hogy az engedmény az a aratás által van, és az aratásnál pedig van egy eltérő módszer, ahogy learatja, és az az, ami emlékezteti. Azt mondja, na jó, de behoztuk azt az esetet, amikor az öntözött földet le lehet aratni különbség, vagy eltérő bánásmód nélkül. Mindenesetre a Vásinak a válaszát ezért nem fogadjuk el. Oké. Okay. Akkor most térjünk vissza az alap kérdéshez. Mit mondtunk, hogy Rabbi Yehuda a chametznél megtiltja, hogy foglalkozzunk a chametszal a tilalom ideje alatt, nehogy bűnbe essünk, az új termésnél megengedi. Mi volt erre az a válasz, amit végül elfogadtunk? Az, hogy Rabbi Yehuda azoknál a dolgoknál, ahol hozzá vagy szokva, hogy tilos, ott nem gondra foglalkozol vele. Tehát ahol ahhoz vagy szokva, hogy tilos, ott nincs gond. Oké, akkor most fogunk mutatni egy pár esetet, ahol ahhoz vagy szokva, hogy tilos, és úgy tűnik, hogy Rabbi Yehuda mégiscsak megtiltja. Azt mondja a Talmud, hogy kaléha de lai badil minei, míg az a Rabbi Yehuda. Azt mondja a Talmud, akkor olyan helyeken, ahol nem vagy hozzászokva, hogy tilos, ott Rabbi Yehuda nem tart attól, hogy bűnbe essen. Ugye ez itt a magyarázat, hogy ahol hozzá vagy szokva, hogy tilos, mint például az új termés, ott megengedi. Ahol nem vagy hozzászokva, vagy tilos, ott megtiltja, mint például a chametznél. Akkor vegyünk egy példát. A hat nála ikai vadom svéb feresel bécén menő sem, amit nem dobott száda neer, bisvés tényleg te ne fesz, a finú is el keresz, valami huda mátir. Azt mondja a Talmud, mi van akkor, ugye ezt tanultuk a szombat traktátusban, hogy ha van egy lámpás, és a lámpásnak ugye volt egy olyan olajtartója, de az olajtartó nem elég nagy, nem tud magába foglalni elég olajat, és mellé teszel egy fél tojást, amiből öntesz olajat, egy ilyen póttartályt, öntesz olajat, és abból csepeg az olaj a lámpásba. Most a kérdés az, hogy szabad-e ilyet csinálni, vagy sem. Miért ne lehetne csinálni? Én attól tartanánk, hogy te oda tetted az olajat, hogy táplálja a mécsest, sábesz alatt, és közben elfogy az olaj a kajához, amiben tunkolnád a kenyeret, és egy kicsit kiveszel az olajból, és kijöntesz a tányérodba. És ez mi a gond? Ez olyan, mintha oltanád a lámpást. Mintha eloltanád a lámpást. Ezt mondják a bölcsek. És azt mondják, hogy ez még akkor is így van, hogyha ez nem egy tojásat póttartály, hanem egy cserép edény a póttartály, amitől az olaj az gusztustalanabbá válik, tehát kisebb az esélye ennek, hogy te abból étkezési céllal kivegyél olajat. És mit mond Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda azt mondja, hogy nem, ez meg van engedve. Pedig ez tipikusan az az eset, amikor bedil minei, amikor te távol tartod magad ettől az olajtól, mert hozzá vagy szokva, hogy az olaj tilos, hiszen azért tetted oda, hogy a lámpás szolgálja. És mégis megengedni Rabbi Yehuda, hogy ezt csinál. Azt mondja, a Talmud haszamisum humra de sábesz mavdil bedili. Azt mondja, a Talmud az itt azért mondja Rabbi Yehuda, mert itt van egy másik szempont. Az, hogy szombat van, és szombaton az ember mindig elővigyázatosabb, és ezért nem fogsz bűnbe esni, nem fogod a tojás, fél tojásból kivenni az olajat. Azt mondja a Talmud, na jó, de menjünk tovább, itt van egy önmagában is egy tilalom, vagy önmagában is egy ellentmondás, a szombat kapcsán is. Itt ugye azt mondta Rabbi Huda, hogy nem tartunk attól, hogy ezt az olajat majd kiveszed a pottartályból. Mert hogy a szombat az egy olyan súlya van, a szombat szellemiségének, hogy így is úgy is tartasz tőle, vagy óvatosabb vagy, és kevésbé csúszol bele a bűnbe. Rami sábesz a sábesz, de tánja a heved lise nifszak le ilyek kaisre le önvöj. Rabbi Huda öymer kaire halav, pundai piszka, bil bácsolaj a venu. Azt mondja a Talmud, mi van akkor, hogyha van egy kút, és a kútnak ugye van egy vödre, és a vödör rajta volt egy kötélen, és a kötél elszakadt. Ugye megcsomózni a kötelet sábeszkor nem szabad, de szabad-e masnit kötni rá? A bölcsek azt mondták, hogy szabad masnit kötni rá. Rabbi Huda azt mondta, hogy nem szabad még masnit sem kötni rá, maximum valamilyen övvel föl lehet kötni, rá lehet kötni a kötélre, vagy rá lehet kötni egy zoknival, valamivel, de nem lehet még masnit se kötni. És mit látunk ebből? Első nekifutása, hogy a bölcsek nem tartanak attól, hogy mi lenne a probléma a masni kötéssel. Azt, hogyha megengedjük, hogy masnit kötsz, akkor fogsz kötni csomót is. A bölcsek mit mondanak? Hogy lehet kötni masnit. Nem tartanak attól, hogy akkor majd csomót is fogsz kötni. De a Júda pedig azt mondja, hogy nem lehet masnit kötni, mert tartok tőle. Hát akkor megint csak fordította a véleményük, mint itt. Ugye miért mit mondott itt Rabbi Huda, hogy tartok attól, hogy bűnbe esel? Nem, hogy van? Bocsánat. A szombat kapcsán azt mondta Rabbi Huda, az előbb, nem a hametszal. A szombat kapcsán azt mondta Rabbi Huda, hogy a tojásnál mit mondott? Hogy nem kell tartani tőle, hogy bűnbe esel. A bölcsek azt mondták, hogy kell tartani tőle. A csomókötésnél pont fordítva volt. A rabbik azt mondták, hogy tartani kell attól, hogyha masnit köt. A rabbik azt mondták, hogy nem kell tartani attól, hogyha masnit kötsz, hogy csomót is fogsz kötni, és Rabbi Huda meg azt mondta, hogy kell tartani tőle. Úgy mondja, a Talmud, a Rabbanon, hogy kásja semmenbe semmen máhlif, a nivem meg sérülő máhlif. Rabbi Huda, a Rabbi Huda, a nivátok sérül, a misum, de a szavar, a niva gufa ksirohi. Azt mondja, a Talmud, még egyszer, mi volt a kérdés? Most a legutolsó kérdés, egy kicsit úgy látom, mindenki alvó tempót vett föl, én legalábbis biztos. De az volt a kérdés, hogy az egyik helyen volt egy vita arról, hogy szabad-e a tojásba olajat tenni póttartályként, tartok-e attól, hogy a tojásba az olajat kifogom venni azért, hogy a kajához felhasználjam, és ezzel megszegem a szombatot, mert eloltom a lámpást. Mit mondott Rabbi Huda, hogy nem kell ettől tartani? Mit mondtak a bölcsek, hogy kell ettől tartani? És ezért nem lehet a tojást olaj póttartályként használni. Egy másik helyen, arról szól, hogy szabad-e az elszakadt vödörkötelet masnival megkötni. Pont fordítva volt, Rabbi Huda volt az, aki azt mondta, hogy nem szabad, és a bölcsek voltak, akik azt mondták, hogy szabad. Akkor itt pont fordított a vélemény. Akkor mind a kettő pont a másik véleményt mondja, a másik véleményt képviseli, mint az előző esetben. Azt mondja erre a Talmud, nem. Ugye a különbség mi a kettő között? Hogy az ember az olajnál, amit miért mondták a bölcsek, hogy az olajnál, a póttartánynál tartani kell attól, hogy bűnbe esel, hogyha a fél tojásba belerakod az olajat póttartályként. Miért? Mert az olaj az olajjal keveredik. Magyarul látom, hogy van egy fél tojásban olaj, nem figyelek oda, hogy most az póttartály, vagy az a kajához használom. Viszont a masni kötést azt nem fogom összekeverni a csomókötéssel, és ezért lehet masnit kötni. Ez a bölcsek véleményének a feloldása. De a Huda véleménye, vagy a Huda ellentmondásának a feloldása pedig az, hogy a Huda általában azt mondja a szombat kapcsán, hogy nem kell tartani attól, hogy bűnbe esel. És ezért mondja azt, hogy a póttartályt lehet használni szombaton, a pót olajtartályt lehet használni. Miért nem lehet masnit kötni? Nem azért nem lehet masnit kötni, mert attól félek, hogy csomót fogsz kötni, hanem azért nem lehet masnit kötni, mert Rabbi Huda szerint a masni kötés maga is olyan, mint a csomókötés. Ugye ez egy vita, Ja, a Talmud mondja, hogy a masni kötés az maga csomó-e? Az általános vélemény, hogy ne. Az az, hogy nem. Hogy a masni kötés az nem számít csomónak. De a Júda azt fogja mondani, hogy maga a csomókötés is, maga a masni kötés is csomókötésnek számít. Oké. Még mindig nincs vége. Rami rabbanan, de rabbanan, de tnán, köisrindli be piszka, avallai be hevel, verem Júda mátir. Azt mondja a Talmud, amikor még mindig nem stimmel, miért? Mert van egy harmadik misna, amelyik azt mondja, hogy a kaisrind libe piszka, ával löjbe hevel, hogy egy zoknival szabad felkötni a sima csomóval a atyákot, a vödröt, de nem magával a kötéllel, Rabbi Yehuda pedig megengedi magával a kötéllel is. Hogy pont akkor itt megint csak van egy ellentmondás, mert Rabbi Yehuda az előző helyen azt mondta a Talmud, hogy a bölcsek azt mondták, hogy egyáltalán nem lehet csomót kötni, csak masnit. Rabbi Yehuda pedig azt mondja, hogy nem lehet masnit kötni, hanem csak zoknival lehet fölkötni. És itt pedig pont fordítva mondják. Azt mondja a Talmud, hevel de máj. Ilém a hevel, de álma, Rabbi Yehuda, mátér, kessek, ajamó, de vádai, asszalévő, tuli. Azt mondja, Talmud, nézzük meg, miről van szó ebben a misnában. Itt biztos, hogy nem, egy sima kötélről van szó. Mert hogyha egy sima kötélről lenne szó, Rabbi Yehuda, biztos, hogy nem engedné meg, hogy kössünk rá egy csomót. Milyen kötélről lehet szó? El a vádai, el a psito de gárdi. Itt nem egy kötélről van szó, hanem valamilyen ilyen... horgolt madzagról. És ez csak egy átmeneti kötél, ez biztos, hogy nem fogod örökre ott hagyni, és ezért engedi meg Rabbi Yehuda, hogy kössé rá egy csomót, mert ez nem lesz egy állandó csomó. Gazra banon hevelde gárdiatú hevelde álma. A bölcsek viszont nem engedik meg, mert azt mondják, hogy ha meg fogjuk engedni ezt a fajta kötelet, akkor egy másik kötelet is meg kell, hogy majd azt fogják hinni az emberek, hogy a sima kötél is megengedett. Azt mondja a Talmud, hogy gazura banon, hevelde gárdiadó, hevelbe álma. Azt mondja a Talmud, akkor viszont miért nem tiltják meg azt is, hogy masnit kössél? Az előbb azt mondták, hogy nem tiltják meg a masnit. Azt mondja, azért, mert a kétféle kötelet összecserélheted, a kétféle masnit nem. Oké. Ezzel a kötél és a masni kérdésre le van zárva, viszont az alapkérdés az, hogy ha valami ével foglalatoskodok, úgy, hogy az megengedett, de közben a dolog, amivel foglalatoskodok, az tilos, akkor az tartanom kell attól, hogy belecsúszok egy vétegbe. A következő ilyen eset. Azt mondja a Talmud, ve kaléhe de badil minei, le igazad Rabbi Yehuda. Ugye mi a kérdés? Ugye mi volt az előző, a kiinduló pontunk, ugye még mindig ide térünk vissza, hogy milyen helyen tiltja meg Rabbi Yehuda, hogy foglalkozzál ezzel, olyan helyen, ahol hozzá vagy szokva, hogy a dolog megengedett. És akkor félő, hogy belecsúszol a vétekbe. Milyen helyen engedi meg? Olyan helyen, ahol hozzá vagy szokva, hogy tilos. Most azt kérdezi a Talmud, hogy eddig erről beszéltünk, ezt próbáltuk megkérdőjelezni, ezt az oldalt, hogy tényleg minden olyan hely, ahol hozzá vagy szokva, hogy tilos, ott megtiltja Rabbi Yehuda, és ezért hoztuk fel a masni kötést, stb. Most ezt már lezártuk, most jön ez. Akkor tényleg minden olyan hely, ahol az ember hozzá van szokva, hogy a dolog tilos, ott megengedi Rabbi Yehuda, hogy foglalkozzon vele, mert nem tart attól, hogy vétekbe esik? Erre fogunk most megpróbálni felhozni ellenpéldákat. A tánya bekhőság az a dam, a filu humész, én már kizinlai dam, divre Rabbi Yehuda, ha mi mind jákiz, új vácsilla játilbaj mum. De mi az eset, amiről beszélünk? Van egy elsőszülött állatod. Az elsőszülött állatot föl kell vinni a szentélybe, és áldozatként be kell mutatni. De ugye egy testi hibával rendelkező állatot nem szabad áldozatként bemutatni. Sőt, egy áldozati állatban nem szabad sebet ejteni, maradandó sebet ejteni. Okay? Mivel ez egy áldozati állat, amit meg kéne mutatni a szentélybe nem lehet bemutatni testi hibával rendelkező állatot, ezért nem is szabad sebet ejteni az állatban, az áldozati állatban. Oké, okay, eddig stimmel. Most mi az eset, amiről beszélünk? Hogyha van egy elsőszült állatod, akinek magas a vérnyomása, van egy ilyen túl sok a véret. Ugye ez egy, az ókorban ezt gondolták, hogy a túl sok vér az egy probléma, és ezért a vér csapolással próbáltak sok betegséget megoldani. Ugye ezért voltak a piócák, és már mi is többször tanultuk, hogy a vércsapolás után mit kell csinálni, hideg vizet kell inni, és nyugodtan. Ugye gondolom, hogy lehet, hogy a magas vérnyomást akarták így egy kicsit lenyugtatni. Most az állatnál is volt ilyen betegség, és azt mondja a Talmud, nem szabad megcsapolni az állatot. Miért nem? Mert tartanunk kell attól, hogy bár te úgy csapolod a vérét, hogy az nem egy maradandó seb lesz, de hogyha sebet ejtesz, ha hozzászoksz, hogy sebet lehet ejteni egy áldozati állaton, a végén még maradandó sebet fogsz ejteni rajta. Ez az első vélemény. Méghozzá Rabbi Yehuda véleménye. A bölcsek pedig azt mondják, nem. Lehet csapolni a vérét, és nem kell attól tartani, hogy maradandó sebet fogsz rajta ejteni. Most mit látunk ebből, hogy Rabbi Yehuda tiltja ezt a csapolást arra való hivatkozásra, hogy nehogy sebet ejtsél, maradandó sebet ejtsél rajta. Pedig itt is egy olyan dologról van szó, aminek a kiinduló pontja az, hogy tiltott. Mit mondtunk? Hogy minden olyan eset, ahol ahhoz vagy szokva, hogy a dolog tilos, akkor azzal foglalkozhatsz, és nem kell attól tartanunk, hogy bűnbe fogsz csúszni. Ugye? Ez volt az új termésnél, ezért volt megengedett, hogy készíts belőle lisztet, meg mindenféle. Most itt ugye látszik, hogy olyan dologról van szó, aminek az alapállása az, hogy tilos. Hogy tilos ugye sebet ejteni az áldozati állaton, és még maradandó sebet. És ebből mi következne, hogy Rabbi Yehuda meg kéne, hogy engedje, hogy csapoljad a vérét, és nem kell attól tartanunk, hogy maradandó sebet fogsz rajta ejteni. És Rabbi Yehuda mégis is tiltja ezt, akkor ez egy látszólagos ellentmondás. Azt mondja, a Talmud haszami tajh se adam bahul álma majdnajam rinan, és a rizsleim a makam se én eiszemben mum, azt mondja, makam se eiszemben mum. Azt mondja, a Talmud a különbség itt az, hogy a te tulajdonodról van szó, a te vagyonodról, a te jószágodról, és az ember mindig nagyon fukar a saját dolgaival, a saját vagyonával, és ezért lehet, hogy nem fogsz tényleg odafigyelni, és egy olyan helyen is sebet fogsz ejteni, ahol maradandó seb lesz. És ezért tiltotta meg itt Rabbi Yehuda, mert itt van egy ilyen egyedi szempont. Verabbanan, kolsokin, de illa is sariszlék lál, asszilem evad, a bölcsek pedig akkor miért engedik meg? Ez egy jó érv. Azt mondja, a Talmud azért engedik meg, mert pont fordítva, ez az érv, hogy az ember nagyon fukar a saját jószágával, a vagyonával, ez mit fog eredményezni? Ha nem engeded meg, hogy megcsapolja legalább megengedett módon a vérét, akkor pláne, hogy meg fogja csapolni, és akkor már nem is fog odafigyelni rá, hogy az olyan helyen legyen, ahol nem hagy maradandó sebet. Mi amrina le Rabbi Yehuda adam baolam mamainoy? És a Talmud magát ezt az alapelvet kérdőjelezi meg, hogy Rabbi Yehuda szerint az ember nagyon fukar a vagyonával, és ezért könnyen bűnbe esik, hogyha a vagyonáról van szó. A hatná, Rabbi Yehuda, mert én meg kardin, ha behém a bíjaim tabif néj, sehu össze habura, állam meg kárcefim, ha hamimeim, én meg kardin, váf én meg kárcefim. Azt mondja, van egy brájta, egy misna, ami azt mondja, hogy szombaton, vagy nem szóval ünnepen szabad-e fésülni az állatot. És itt mit mond Rabbi Yehuda? Hogy fésülni szabad, hogy fésülni nem szabad, de vakarni szabad. Lehet, hogy jobb lenne. Igen, ez a jó fordítás. A bölcsek azt mondják, hogy se fésülni, se vakarni nem szabad. Mit jelent a fésülés és a vakarás? Ézó kidur, vézó kircuf. Kidur, ktanim. vésze chabura. Kircuk dajli vésze chabura. A különbség, hogy milyen a fésű. A fésülés, amit fésülésnek nevezünk, az egy kisfogú fésű. És amikor azzal fésülöd az állatot, akkor könnyen sebet ejtesz rajta, ami szombaton és ünnepnapon tilos lenne. Tehát, hogy egy véres seb legyen rajta. Akkor átfésüli a lovat, vagy mit tudom én, akkor ejtett rajta egy sebet, hogyha ez egy kisfogú fésű. Mit jelent a vakarás? A vakarás a nagyfogú fésűt jelenti, ami nem ejt sebet az állaton. Rabbi Júda megengedi a nagyfogú fésűvel, Rabbi, a bölcsek megtiltják mind a kettővel, mind a kisfogúval, mind a nagyfogúval. És mit látok? Hogy Rabbi Júda megengedi, pedig itt is a vagyonodról van szó, és könnyen akkor bűnbe eshetnél, mert annyira akarsz rá figyelni, hogy jól fésüljed, teljesen átfésüljed, hogy a végén mégis sebet fogsz rajta ejteni. És mégis Rabbi Júda ezt megengedi. Azt mondja, a Talmud haszam, de is a vikli májsz. Amrinan adam baulam a mojne, haha is a viklejc ára beállma hulla, amrinan adam baulam a mojne. Miben különbözik ez a vércsapolástól? Összesen szóval nem az állattartással személyes viszonyom nagyon kevés van, úgyhogy ezt nem tudom, nem nagyon ezen tudom értelmezni. De valahogy azt mondja a Talmud, hogyha ez a fésülés elmarad, akkor abban az állat belehalhat. Ha a vércsapolás marad el, akkor csak rosszul fogja magát érezni. És ezért a fésülés nem akarta Rabbi Júda megtiltani, mert tudta, hogy pontosan az, mert az ember fukara vagyonával, ha megtiltanánk, akkor már mindent fog csinálni. Akkor átszakad a gát. A vércsapolással kapcsolatban viszont nem volt ilyen engedékeny, mert attól nem fog az állat meghalni, hogyha az elmarad. Igen. Jó kérdés. Különben azt mondják, látom, hogy Rási azt mondja, hogy a fésülés maga az azért kell, mert sáros lett az állat, és szóval egy ilyen tisztítás. Ez tényleg ez egy jó kérdés, hogy miért a sebejtéssel foglalkozik, és miért nem a szőr kihúzással. Nem tudom, ez egy jó kérdés. Nem tudom. Valami Júda másnak ábé hamez, de gazár, másnak ábé kircuk, de lei gazár. Utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, akkor Rabbi Júda itt megtiltotta a hamecnál, hogy keressi a hamecot a tilalom alatt, és megengedi az állatnak a fésülését. Mi a különbség? Azt mondja, Talmud lechembe lechem, löj michlev, kircöbbe, kidurbe kircöf, lechembe lechem michlev, kircöbbe kidur löj michlev. Azt mondja, megint, mitől tarthatunk? Ja, a kenyérnél, a hamec keresésnél tartatunk attól, hogy kerested a hamecot, találtál hamecot, és utána összekevered a hamecot a pászkával. A kovásztalan kenyeret a kovászossal. És ez tényleg könnyen összekeverhető. Már többször beszéltük régen, a hamec kenyér és a kovásztalan kenyér, mindkettő egy teljesen ugyanúgy nézett ki, mind a kettő ilyen pita, ilyen lafa jellegű volt. Viszont a kétféle fésűt azt nem fogod összekeverni. Oké. Ezzel lezártuk ezt a kérdést, hogy az ember mennyire csúszik bele a foglalatosság közben a vétekbe, és most egy új misna következik, egy nagyon fontos misna, amivel már többször foglalkoztunk, ami a hamec tilalmának, az időpontjának a beállásáról, kezdetéről szól. És arról, hogy ehhez mennyi időt tettek hozzá a bölcsek, a rabbik biztonsági sávként. Ugye mit mondtunk, mikor kezdődik a hamec tilalma? Hatodik óra végén, tehát pontosan 14-én délben. Pontosan 14-én délben. Most erre azt mondtuk, hogy a rabbik mindenképp hozzátettek egy biztonsági sávot. Rabbi Meir azt mondja, Rabbi Meir, kol hames, őchlim kol hames, szöjfim, betchilasés. Rabbi Meir azt mondja, hogy egy órát tettek hozzá. És ez mit jelent? Hogy az ötödik órában még teljesen lehet enni, a hatodik óra elején már nem lehet enni, és akkor kell elégetni a hamecot. Rabbi Huda, mert őchlim kol árba, betöjlim kol hames, szöjfim, betchilasés. Rabbi Huda szerint két órát tettek hozzá. És ezért az azt jelenti, hogy lehet enni a negyedik óra végéig, és lehet, és az ötödik órában már nem szabad enni, elégetni pedig a hatodik óra elején égetjük el. Oké, ez 14-e. Ugye itt csináljuk valahol a Bdikasz Hamecot. Tizennegyedike este. 14-én délelőtt pedig ugye áll be a tilalom. Ugye itt áll be a Hamec tórai tilalma. Oké? És akkor van két vélemény. Van Rabbi Meir, és van Rabbi Yehuda. Oké? Szóval, akkor nézzük először Rabbi Meir-t. Rabbi Meir azt mondja, hogy mikor kell égetni, itt kell égetni, és ennyi. És idáig lehet enni. Az a hatodik, akkor itt egy plusz órát tett hozzá. Ne? Akkor Rabbi Meir plusz egy óra. Mit mond Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda azt mondja, hogy meddig lehet enni. Idáig lehet enni. Van egy óra szünet, amikor ugye nem lehet enni, és utána ő is azt mondja, hogy itt kell elégetni. Akkor ő mit mond? Plusz két óra. Oké? Mert a tóra szerint itt indulna a tilalom, de mi miért szerint hozzátesszük ezt az órát, Rabbi Huda szerint még hozzátesszük ezt az órát is. Ugye ez, ezt mindenki érti, hogy normál órákban ez ugye a 12, 11, 10, nagyjából. Ugye attól függ, mikor kelt fel a nap, mikor megy le a nap. Oké. Amár Rabbi Huda ez egy érdekes dolgot tett hozzá. Azt mondta, stej hálais hajú, seh tajda psulais, minókais al gáva ictaba, kolmán sem mondok hajais kolaik. Volt két minden nap hoztunk egy áldozatot a szentélyben, amit úgy hívtak, hogy hálaadó áldozat. Ez egy egyike volt azon kevés áldozatoknak a szentélyben, amit gabonából hoztunk, és ami hamec volt. Általában az összes ilyen kenyér áldozat, az kovásztalan kenyér volt. De ez kovászos kenyér volt. És ennek viszont Pészakkor értelemszerűen ezt nem hoztuk, mert kovászosat nem lehet foglalkozni Pészakkor. Erev Pészakkor, Pészak előtti nap az imában, minden nap van egy rövid rész az imában, Mizmor letoda, hálaadó Zsoltár Dávidtól, a Baruch Seomár után. És ezt a Pészak előtti nap kihagyjuk, mert akkor már nem hoztak ilyen áldozatot. Oké, ugye ez a hálaadó áldozatnak a megfelelője, ez a hálaadó ima. Oké, most azt mondta Rabbi Huda, hogy volt mi a szentélyben, kirakták a oszloptetőre a két kenyeret. És a zsidók látták, amikor a két kenyér kint volt, akkor még lehetett enni a hamecból. Amikor elvették az egyik kenyeret, akkor már nem lehetett enni a hamecból, az volt az ötödik órának a kezdete. És amikor elvették a második kenyeret, akkor már el is kellett égetni a hamecot. Ez volt a jelzés, hogy eljött az ötödik óra, és eljött a hatodik óra. Rabbi Gamliel, mér hulin nechalinkol árba utruma kol hames. Összeérfén őszöböt hilasses. Rabbi Gamliel, van egy harmadik véleményünk. Rabbi Gamliel véleménye. Ő azt mondja, hogy ő tulajdonképpen egyetért Rabbi Yehudával, egy különbséggel, hogy szerinte a trumát azt lehet enni a hatodik óráig. Normál ételeket valóban csak az ötödik óráig lehet enni. A trumát azt lehet enni a hatodik óráig. Tehát ő azt mondja, hogy normál, és azt mondja, hogy truma. Miért? Mi a különbség a trumával? A truma az egy szent étel, amit nem eszel meg, hamecot, azt meg el kell égetni. A szent ételt lehetőleg nem kellene megsemmisítened, nem szabad megsemmisíteni, és ezért adunk neked még egy órát, hogy megegyed még a maradékokat. Oké, idáig tartottam is, na most nézzük a gemarát. Most jön egy új téma, egy másik téma, egy nagyon érdekes téma, amit most még nem fogunk látni, hogy hogyan kapcsolódik az eddigiekhez, mert hosszú lesz a kapcsolás. Úgyhogy most úgy tűnik, hogy ez a regényünkben egy váratlan fordulat, egy teljesen új elem, de majd össze fog kapcsolódni a két elem. Most egyelőre a mai nap még nem fogjuk összekapcsolni a két elem. Miről van szó? Arról van szó, hogy tanúskodás. Ha valaki megöl valakit, ne adj Isten, meggyilkol, akkor hogyan lehet őt bíróság előtt halálra ítélni? Talmud szerint úgy, hogyha van két tanú, aki bizonyítja, hogy látta, figyelmeztette, mit tudom én. Jön a két tanú, a két tanút ki kell hallgatni. A kihallgatás részletei nagyon sok mindenre kitérnek. Vannak úgynevezett közvetlen kihallgatási tényezők, és vannak körülmény, tehát amikor a közvetlen tettről hallgatjuk ki, és van, ami akkor a körülményekről hallgatjuk ki. Mint a közvetlen kihallgatás az, hogy ki ölt meg kit, hogy mivel ölte meg, miért ölte meg, vagy ez a közvetlen. A körülmény az, hogy hány óra volt, amikor megölte. Nem tudom én, hol volt a nap az égbolton, amikor megölte. Felhős idő volt, vagy napos idő volt. Ezek mind olyan dolgok, amik magát a bűncselekményt nem definiálják, de arra a lehetőséget adnak a bíróságnak, hogy kiszűrjék a hamis tanúzást. Ugye ez a legnagyobb problémánk az mindig az, hogy valakire hagyatkozunk az ítélet okán, és szeretnénk kiszűrni a hamis tanúzást. Most a kérdés az, hogy van konkrétan egy olyan kérdés, hogy hány óra volt. Moszfara Zeit. Hány óra volt, amikor Géza leszúrta Pistit? Most ugye itt arról lesz szó, hogy ha itt ellentmondás van, az egyik azt mondja, hogy reggel 10 volt, a másik azt mondja, hogy reggel 11, akkor mi az a idősáv, amit még úgy mondunk, hogy na jó, hát ő a 10-11-nek gondolt, ő a 11-et 10-nek. Értitek a problémát? Most ugye, ugye már értjük, érezzük különben, hogy fog ide kapcsolódni, mert itt is egy idősávról van szó. Arról van szó, hogy mennyi biztonsági idősávot kell rátenni. Most ugye azt ne felejtsük el, amikor ezt a részt nézzük, hogy manapság mindenkin van legalább 4 óra. Van a karórája, van a telefonon 1 óra, van az utcán 1 óra, mindenütt van valami óra. Ugye ebben az időben az időpontokat azt a természetből állapították meg, tehát nagyjából abból, hogy a nap éppen hol volt az égbolton, mennyire volt világos, és így tovább. Nem voltak ilyen elterjedtek az órák. Nyilván az emberek sokkal jobban ismerték a természetet ilyen módon, de csak azért mondom, hogy a pontos időmeghatározás ma egy teljesen elvárható szempont lenne, körülmény lenne. Az ókori időben ez egyáltalán volt teljesen magától értetődő. Oké. Okay. Most mi van akkor különben, hogyha nem csak az időt rontották el, hanem a napot is? Ugye, megint csak ma naptárban megkérdeztem, hogy hányadika van, mindenki mondta rögtön másodika. Megint csak mindenkinek van valami naptára. Régen a naptár sem volt ennyire egyértelmű. Különösen nem, hogy minden hónapban a elseje, az lehetett egy nappal előbb, és egy nappal később, ahogy már sokszor tanultuk, hogy a mi múlik a zsidó naptárban, hogy elseje van, mikor esik, hogy a hold hogyan újul meg, a hold megújulhat 29 nap után, és megújulhat 30 nap után. Hiszen pontosan 29 és fél napig tart a pályája, és attól függ, ez mikor esik estére. Nán haszam, elhadaim és nájmechaid, és elhadaim és laisa, egy duszonka jemesz. Azt tanultuk a Sanhedrin traktátusban, hogyha jött két tanú, az egyik azt mondja, hogy a gyilkosság másodikán történt. A másik azt mondja, hogy a gyilkosság harmadikán történt. Azt mondjuk, akkor ez még nem bontja föl a tanúskodást. És ezért elfogadjuk még a tanúskodásukat, és nem mondjuk azt, hogy ez egy olyan durva ellentmondás, ami miatt ez érvénytelen. Nem érvényteleníti a tanúskodásukat. És az eljöjj, de elbibúr, és ha hiddes, az eljöjj, én egy elbibúr, és ha hiddes. Miért? Mert az egyik tudja, hogy mikor volt az új hold, a másik nem tudja, hogy mikor volt az új hold. Elhadaimim és laisev, elhadaimim és hamisa, viszont, ha nem egy nap volt az eltérés köztük, hanem kettő, az egyik azt mondja, hogy a gyilkosság 5-én történt, a másik azt mondja, hogy a gyilkosság 3-án történt. Az már egy olyan erős ellentmondás, amit nem lehet azzal magyarázni, hogy nem tudta, hogy mikor volt az új hold. Az új holdnál csak egy napot térhet el a dolog, az új hold miatt, és itt már 2 napot tévedett. Különben most jutott eszembe, hogy egy érdekes felvetés, hogy a Talmud direkt mondja a hónap elejé dátumot. Amikor még könnyű mondani, hogy nem tudom, hogy melyik napra esett az új hold. Még 3-a van, 2-a van. De hogyha ez a hónap végén lett volna, akkor is ugyanez lenne a szempont. Most eszembe jutott, nem tudom, hogy ennek van-e jelentősége, de majd utána fogunk nézni. Oké. Okay. De az alaphelyzetet gondolom értjük. Oké, okay, tehát akkor 1 napot lehet tévedni, 2 napot nem lehet tévedni. Most jönnek az órák. Elhadaim és te is sajsz, felhadaim és lajsz, sajsz. Én duszonka jemesz. Az egyik azt mondja, hogy 2-kor volt, a másik azt mondja, 3-kor volt. Szóval Talmud, ez még belefér, azt mondja a Misna. Ez még nagyjából ugyanazt mondják. Elhadaim és sajsz, felhadaim és hamis, én duszom téla. Viszont egyik azt mondja, hogy 3-kor volt a gyilkosság, a másik azt mondja, hogy 5-kor volt a gyilkosság. Akkor ez már érvényteleníti a tanúvallomást. Ez Rabbi Meir véleménye. Rabbi Yehuda viszont azt mondta, én duszonka jemesz. Ez még mindig érvényes. Viszont ő azt mondja, elhadaimőbe hamis, elhadaimőbe sevá, én duszom téla. Ha viszont azt mondta az egyik, hogy 5-kor volt, a másik azt mondta, hogy 7-kor volt, akkor az már érvényteleníti a tanúvallomást. Miért? Ott is 2 óra különbség van. Mi a különbség? Ne felejtsük el, itt nem a mai 5 és 7-ről van szó, hanem erről az 5 és 7-ről. Az 5. óra hova esik? Mind a 2 nappal. Így van. Az e- Így van. Melyik oldalon volt az égboltnak? Azt nehezebben téveszti össze. Az ötöt és a hetet nehezebb összetéveszteni, mint a hármat és az ötöt. Értitek? Ugye itt nem... Igen, ezek mind délelőtti órák. Az ötödik óra, az tulajdonképpen 11. A hetedik óra, az délután 1. Ugye itt folytatódna, 7, 8, 9. Érted? Akkor a 3 és az 5 között, 9 és 11 között könnyen lehet tévedni. De 11 és délután 1 között nem. Mert 11-kor még a nap itt van, egykor a nap már ott van. A fejem fölött balra kell nézni, vagy jobbra kell nézni? Ezért Rabbi Júda azt mondja, ebben az esetben pontosan ezért, mert a nap még keleten van, vagy a nap már nyugaton van, akkor az ember már azt nem téveszti össze, és ezért, hogyha ezt mondta, akkor az egyik azt mondja, hogy 5, a másik azt mondja, hogy 7, akkor az már nem jó. Ráadásul itt önmagában, csak azon gondolom, hogy önmagában is van egy probléma, mert ha azt mondom, hogy 3 és 5, akkor a két tanúvallomás között mi a különbség? Az egyik azt mondja, hogy itt volt a nap, másik ott volt, az egyiknél ugye itt lenne a nap, másiknál ott volt, itt lenne a nap. És lehet, hogy valahol középen volt. És ez nagyjából majdnem ugyanaz. Rosszul satszolták, ugye? Ha viszont azt mondom, hogy 5 és 7, akkor mind a ketten tévednek, mert hogyha valahol a kettő között volt, az pont dél. Oké, nem akarok túl okoskodni, de értitek a... Az pont a fejem fölött lenne, nem lenne egyik oldalon sem. Oké. De ezért mondtam ezt a bevezetést, hogy manapság eltéveszthetjük, hogy melyen kelet és nyugat. Az ókorban eltéveszteni kelet és nyugat, az kb. Olyan lehetett, hogy eltéveszthet, hogy hol van a jobb kezed és a bal kezed. Ja, vannak akik. Van egy nagyon kedves rokonom, jelesül a feleségemre, nem fog bánni, hogy ezt most elárulom, aki következetesen, ha megkérdezem tőle az autóban, hogy merre kell menni, és azt mondja, hogy jobb, akkor az mindig bal. És azt mondom, bal, csak az autóban, és csak az irányadásnál, és ezt már amikor jegyesek voltunk, akkor már megfigyeltem, hogy... És de egyszer sincs másképp. Ez nagyon érdekes. Oké, bárhogy is legyen, akkor ez a vita, akkor azt még egyszer. Elsője és másodika között lehet véteni, másodika és ötödike között nem lehet, egy napot lehet, két napot nem lehet, órákban egy órát lehet, két órát nem lehet Rabbi Meir szerint, Rabbi Júda szerint lehet, viszont dél és délután között nem lehet. Kesetim cölöim, már ledívre, Rabbi Meir, én adom tajjeve lajklum, Rabbi Júda adom tajjehec isa. Ez alapján mit lehet mondani? Hogy Rabbi Meir szerint az ember az órában nem téved egyáltalán. Miért? Mert mit mondott Rabbi Meir? Hogy nem lehet különbség, hogy nem lehet, már azt nem fogadjuk el, amikor te azt mondod, hogy 3, ő meg azt mondja, hogy 5. Most ha én azt mondom, hogy a harmadik óra meg ötödik óra, akkor a kettőnk között mennyi különbség van? Akkor induljunk ki abból, hogy a harmadik óra vége. Amikor azt mondod, hogy hozzuk a legközelebb őket. Akkor a harmadik óra vége, és az ötödik óra eleje. Igen, de az mennyi? A ketté osztjuk. De nem, de a kett elfelezve, mert mind a ketten tévedhettek, akkor fél óra. De ami miért azt mondja, már egy fél órát se lehet tévedni. Magyarul nem lehet semmit tévedni. És ezért azt mondja, hogy 3 és 5, azt már nem fogadom el. De Rabbi Júda azt mondja, elfogadom. Miért? Mert szerint egy fél órát még lehet tévedni. Oké? Okay? Most elmagyarázza azt a bája, amit mi most elmondtunk. Lehet, hogy Rabbi Meir, én adom tőle őklum, májsze ki hába, mi pedig tártunk, májat lasz, valad a kamer stájm, a szép stájm, valad a kamer sal, és pedig lesz sal, és Rabbi Júda, adom tőle, hogy sa, ki hába, májsze be pálga, de árba, hába, hogy kádom a sal, és beszélj, Ktaj pálgat sajtel a kamével, hajt a kamerba, hamis, mit kereszt, hamis, ktaj pálgat sajtel a kajre. Oké, ugye ugyanazt mondja, amit mi mondunk, hogy Rabbi Meir szerint, aki azt mondja, hogy ha már azt mondta, hogy 2, a másik meg azt mondta, hogy 4. Én nem azt mondja, Talmud, hogy történt az eset? Az eset úgy történt... Pillanat. Igen, hogy a 2-kor történt. Ő azt mondta, hogy 1, akkor az 1-nek a végére gondolt. Ő azt mondta, hogy 3, akkor a 3-nak az elejére gondolt. A 2 között az egy fél óra. És ő azt mondja, ez már nem jó. Rabbi Huna pedig azt mondja, ez még jó. Akkor ezek szerint Rabbi Huna szerint egy fél órát még lehet tévedni, Rabbi Meir szerint egy fél órát sem lehet tévedni. Ez elég szigorú. Ez azt jelenti, hogy akkor, ha ennyiről szólt a vita, az azt jelenti, még visszatérve arra, hogy mennyire tudták megállapítani az ókorban a napból, hogy hány óra van, nagyon pontosan tudták megállapítani. És ez itt tulajdonképpen ne felejtsük el, hogy ugye itt arról van szó, hogy van a napnak egy pályája, és azt osztjuk egyenlő 12 része. Tehát ő azt tudja pontosan megmondani, hogy ebből, ha rárajzolna egy ívet, ami egy 12 egyenes egyenlő részre van osztva, akkor ebben az ívben hány egységnél tart a nap. És ezt bármikor meg tudja mondani úgy, hogy még egy fél egységet sem téved. Rabbi Meir szerint. Rabbi Meir szerint még egy fél egységet tévedhet. Ugye ez nem ugyanaz, mint amikor azt mondom, hogy 5 óra 33 perc van, mert az a napnak a manapság, ezt mondanánk, mert az a napnak az állásában nagyon nehezen megmondható. Miért? Pontosan azért, mert ez állandóan változik. A nap pályája az mindig változik. Ugye más az, amikor azt mondom, hogy ha van a napnak a pályája, én meg tudom mondani, hogy egyenlő 12 részből mennyi. Mint az, hogy van egy állandóan változó pálya, amit viszont egy fix 24-es egységbe kell belehelyezni. Oké. És ez nagyjából megérteti velünk azt is, hogy miért ezt a típusú, mondjuk logikus, de hogy miért ezt a típusú óra használatot alkalmazták. Azt a fél órát. Abból a 12 egyenlő egységnek a felét, az a fél óra. Ez lehetett egy. A legrövidebb, mondjuk Izraelben nincsenek olyan nagyon nagy kilengések, mert nagyon közel van az egyenlítőhöz, tehát a téli és a nyári időszakban mondjuk télen ez a 12 egység, ez a mai órákban számolva, az mondjuk elosztódik egy 15 órás napon, nyáron pontosabban, télen elosztódik egy 11 órás napon, vagy egy 10 és fél órás napon. Tehát olyan hatalmas különbségek nincsenek. Magyarországon például már, pedig nem is vagyunk annyira éjszakra, hatalmas kilengések vannak, mert mondjuk mostanában van a legrövidebb nappal. Most mondjuk 6-kor kell fel a nap, fél 7-kor, 6-kor kell fel a nap, és tart fél 4-ig, fél 5-ig, akkor ez egy 9-10 órás nap, nyáron pedig föl kell 3-kor, és lemegy 9-kor. Akkor az egy 18 órás nappal. Tehát itt hatalmas kilengések vagy különbségek lehetnek. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, holnap reggel folytatjuk.